Valóság nem látvány, hanem jelenlét. Nem magyarázat, hanem tett. Ez a gondolat ma is időszerű. A világ nem attól válik jobbá, hogy beszélünk a jóról, hanem attól, hogy megéljük. Amikor az ember a jóságot önmagában átéli, akkor válik hitelessé, és csak így képes azt mások felé is továbbadni.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Egyszer volt.
Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. Habsburg és Jagelló puhatolózó tárgyalások, majd szövetségkötés a Magyar Királyság trónjának elnyerése érdekében. A módszer különös, kettős eljegyzés és házasságkötés az 1500-as évek elején. A Magyar Királyság súlyának növelése lehetőségrendszerének bővítése a Habsburg birodalmon belül, de ha szükséges, megfontolandó akár a kiszakadás is a birodalomból. 350 esztendeje született II. Rákóczi Ferenc. A magyar irodalom óriásai közül a kevesek egyike, akiknek életéről, műveinek létrejöttéről igen keveset tudunk. 250 éve született a titokzatos Berzsenyi Dániel. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Műsorunkban válogatást hallanak az Egyszer volt ezévi adásaiból. A kettős házasság egyenesen politikai indokokon nyugvó egyesség volt, amelynek nyilvánvaló célja és feladata volt Magyarországot Jagelló Anna és Habsburg Mária által az oszmán török szultánnal és esetleges magyar nemzeti trónkköveteléssel szemben Ausztria számára biztosítani. Ez világosan ki volt fejezve azon titkos pontokban, melyek az 1515. évi kettős eljegyzési okmányhoz hozzácsatolva voltak. A házasságok végrehajtásának ideje azonban az érdekeltek kiskorúsága miatt még csak több esztendő múlva következhetett be. Írja 1914-ben megjelent Mária II. Lajos király neje című munkájában Ortvai Tivadar történész. De kik is voltak a Bécsben 1515-ben megkötött Habsburg-Jagelló kettős eljegyzés részesei? Az egyik pár második Jagelló Lajos magyar király, aki hősi halált halt az 1526-os Mohácsi csatában, és Habsburg Mária. Ők házasságot 1522-ben kötöttek. A másik pár pedig Habsburg Ferdinánd, majd első Ferdinánd néven 1526-tól magyar király, és Jagelló Anna, akik 1521-ben keltek egybe. Vajon milyen nagyhatalmi, dinasztikus érdekek és európai politikai játszmák eszköze volt ez a Habsburg-Jagelló kettős eljegyzés, majd házasság? És vajon eltérően a kor gyakorlatától szövődtek-e valódi érzelmi szálak a házastársak között?
A korabeli Európa a dinasztikus kapcsolatoknak az Európája. Dinasztikus érdekek, dinasztikus családi politika határozza meg az országok történelmét.
Lakatos Bálint, történész.
A Habsburgok és a Jagellók Közép-Európa két jelentős dinasztiája között sok évtizede tartott egy se veled, se nélküled viszony. Habsburg első Miksa császár, aki osztrák területeknek a főhercege is egyúttal, illetve már az ő édesapja harmadik Frigyes császár is többrendbeli kísérletet tett arra, hogy a magyar koronát a maguk számára biztosítsák. Mátyás király halála után 1491-ben végül is alulmaradtak, de a pozsonyi békével sikerült Jagelló II. Ulászló király gyermektelen halála esetére a trónt maguk számára biztosítani.
Megszületik Lajos. Milyen fajta politikai lehetőségrendszerek váltak lehetővé ennek a gyermeknek a megszületésével?
Jagelló Lajos királyfi megszületése bizonyos kapukat becsukott, és bizonyos kapukat kinyitott a magyar királyság európai politikai mozgásterében. Már Lajos nővére, Anna királylány születése után már Ulászló király és első Miksa császár elkezdtek tárgyalásokat folytatni arról, hogyha második Ulászlónak fiúgyermeke születik, a Habsburg dinasztia tagjai közül keresnek számára a feleséget. Habsburg Jagelló szerződésnek ugyanis, főleg a lengyel történelem szempontjából van egy olyan vetülete, hogy amikor ez az egész szövetségkötés és házasság kötés, vagy hát eljegyzés létrejön, akkor Jagelló első Zsigmond lengyel király, második Ulászló magyar és cseh királynak az öccse, baráti viszonyra lép a Habsburgokkal, első Miksával, és a Habsburgok ennek fejében hagynak fel a német lovagrend támogatásával. Ezáltal válik lehetővé, hogy a lengyelek másik ellenségükre, a moszkvai nagyfegyelemség elleni harcra tudjanak koncentrálni.
Ha figyelmünket koncentráljuk arra a négy érintett fiatalra, akinek az eljegyzése megköttetik, mit mondhatunk el erről a négy emberről? Habsburg Ferdinándról és Jagelló Annáról, Jagelló Lajosról és Habsburg Máriáról.
Kezdjük a Habsburg testvérekkel, az 1503-ban született Ferdinánd, a későbbi első Ferdinánd magyar és cseh király. 1505-ben születik meg Brüsszelben Mária, a későbbi magyar és cseh királyné. A Jagellók magyar-cseh ága, tehát második Ulászló családja, az 1503. júliusában született Anna, és utána 1506. július 1-én született meg Lajos királyfia, későbbi második Lajos. Lajos az édesapja 1516 márciusi halála után nagyon fiatalon királyi gyermekből gyermekkirály lett. Első Ferdinánd Kasztíliában született, tinédzserként került át Európa egyik feléből a napsütötte spanyol területekről családjának az osztrák tartományaiba, aminek a kormányzatát bátyja, 5. Károly, német-római császár átengedte az öccsének. Ferdinánd bátyjához képest tehetségesebb, sokszor kiváró, adott esetben halogató, kényszereket elviselni kénytelen, de többé-kevésbé a megoldásokat megtaláló személyiség volt. Az volt a szerencséje, hogy a felesége Jagelló Anna személyében egy olyan megbízható társra és egy olyan feleségre lelt, akivel boldog és harmonikus házasságban tudott élni. Ezt a kortársak többször is kiemelik. Tehát ez a kor érdekházasságai gyakorlatának ellenére ez egy boldog szerelmi kapcsolat, amit egyébként az is mutat, hogy teljesen megbízott a feleségében és uralkodásának első éveiben, több kormányzati feladatot is bízott rá. A két sógornő, mert hogy azok lettek, fiatalkora több ponton is összekapcsolódott. A két királylány különböző helyről indult. Mária egy németalföldi környezetben nevelkedett. Sógornője Jagelló Anna a magyar nyelvű környezetben, a budai udvarban nőtt föl, aztán kislánykorában megtanult csehül is. Az 1515-ös bécsi királytalálkozó során 1515. július 22-én a bécsi Stefánsdomban megtörtént a kettős eljegyzés. Ezután Miksa császár kérésére Jagelló Anna már nem tért vissza a magyar királyi udvarban, hanem a házasság kötése előtti éveit leendő sógornőjével, Máriával együtt 1515 és 1517 között Bécsben, majd 1517 és 1521 tavasza között Innsbruckban töltötte. Ez nagyon lényeges volt, kaptak egy olyan közös képzést, műveltséget, ami aztán képessé, alkalmassá tette őket az uralkodói királynéi feladatok ellátására.
Ez a négy ember milyen viszonyban volt egymással? A hatalom által összepréselt fiatal ember hogyan látta a jövőt? Hogyan látta egymást?
Utólag számunkra nagyon nehéz szétszálazni, mennyiben viselkedtek vagy viselkedhettek magánemberként. A saját pozíciójuk, társadalmi helyzetük, illetve rangjuk miatt az egész életük a nyilvánosság előtt zajlott. A hatalmi érdekek alakították, mondjuk így, hogy magánéletüket is. Mai fogalmaink szerint nem is volt magánéletük. Annyi biztos, hogy mai szemmel nézve a férj és feleség között volt és kellett lennie egy bensőséges viszonynak, ugyanakkor a férj királyi vagy uralkodói mi voltában is értelemszerűen felette állt a feleségének. Ez a mai szemmel furcsa alárendeltség a hölgyek kezében, a feleségek kezében fegyver is, eszköz is lehetett. A férjükhöz fűződő személyes viszonyukat vagy a személyes kapcsolatukat az természetesen hatalmi célokra is fel tudták használni.
Kiújulnak a dicsőséges magyar nemzetnek régi sebei. Országunknak aranyszabadságát elváltoztatták. Mit kell cselekednünk hazánk törvényeinek így nyilvánvaló romlása között? Édes hazánknak az ausztriai járom alól való kiszabadítására életünket, javainkat és utolsó csepp vérünket is önként felszenteljük. Kelt Munkácsi várunkban az úr 1703. esztendejében, Szent Iván havának 7. napján. Részletet hallottak II. Rákóczi Ferenc kiáltványából, amellyel 1703 nyarán megkezdődött az 1711-ig tartó szabadságharc. Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia és a Teleki László Alapítvány közös rendezvényén bemutatták a II. Rákóczi Ferenc fejedelem élete és rodostói emigrációja című magyar-török kétnyelvű tanulmánykötet második kiadását. A kötet bemutatóra 2026. március 27-én, II. Rákóczi Ferenc születése 350. évfordulója alkalmából került sor. Felvétel részletek következnek a tudományos emlékülésről. A fejedelem alakja a nemzeti emlékezetben és a történettudományban. Mészáros Kálmán történész előadásából.
Nem olyan ritkán van Rákóczi évforduló. 2003 és 2011 között a Rákóczi Szabadsághoz Kárpát-medencei méretű konferenciáknak már a részese lehettem. Különösen érdekes volt, hogy 2019-ben is Rákóczi emlékévet hirdettek, erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából. Második Rákóczi Ferenc olyan mélyen él a nemzeti emlékezetben, annyira az identitásunk része, hogy nem bírjuk kivárni a kerek évfordulókat, és akkor csinálunk időnként olyan évfordulót, ami nem annyira kerek. Így történt a 2019-2020-as Rákóczi emlékével is, és én már előre gondolkodom, mert a történész az majd csak a két évforduló között tud dolgozni, mert az évfordulók alkalmával inkább ünnepélyes alkalmakkor kell helytállni, hogy nyakunkon a Rákóczi halálának 300. évfordulója, hiszen 2035-ben 9 év múlva. A történész már annyira ismeri az általa kutatott kort, vagy személyiséget, hogy az árnyoldalait, a politikai baklövéseit, a fiatalkori botlásait is kívülről tudja. Nagyon gyakran hangzik el kritikaként felénk a társadalom részéről, hogy tabukat döntögetünk, hogy dehonestálunk, hogy nemzeti hőseinket akár meg is szüntetjük, mert ugye Dugovics Titus például nem létezett, abban a formában legalábbis, hogy névvel ismerhetnénk, biztosan nem. Erre a tudósnak is tekintettel kell lenni, és ennek kapcsán találtam már meg régebben Bencédi Lászlótól ezt az idézetet. És valahogy így fogalmazta meg, hogy nem történettudomány az olyan, amelyik hagyja maga felett az érzelmeket uralkodni, de nem történetírás az olyan, amelyik engedi magából az érzelmeket száműzni. Mi itt Magyarországon II. Rákóczi Ferenc korával nem lehetünk érzelemmentesek. Hogyan is van ez a dolog akkor pontosan? Miért fontos számunkra II. Rákóczi Ferenc? Ez a 19. században dőlt el inkább, mint a maga korában. Petőfi Sándor nemzedéke, Arany János és kortársaik fedezték fel maguknak a történelmi párhuzamot, a történelmi előképet, és Petőfi Sándor volt az 1848-49 lázában, aki néhány évvel korábban is hazánk szentjének, a szabadság vezérének nevezte őt szép költeményében, és Arany János pedig 1849 augusztusában megint csak a saját korához szólva nevezte jó hazafinak a kurucot és honáruló kurafinak a labancot. Nyilván ma már ezt sokkal árnyaltabban látjuk. Még egyszer mondom, ezek a klisék, ezek a 19. századi romantika korában alakultak ki. No, de hát ha a legnagyobb költőink ezt egyszer leírták, akkor kiírthatja azt a történész a nemzet lelkéből? Alig ha. Nekünk csak az a feladatunk, hogy árnyaljuk és tisztába tegyük, hogy egy dolog a művészek, költők képe egy-egy történelmi személyiségről, és más dolog a történettudomány feladata. A 19. század historizáló festmények festmények témái nem feltétlenül a 18. század elejét, a 17. század végét idézik meg. A saját korukhoz szóltak, a neoabszolutizmus időszakában az 1848-49-es forradalmi szabadságharc leverése utáni helyzetet ábrázolták azokkal a híres festményekkel, amelyek általános iskolai művészeti albumainkból is visszaköszönnek. Ady Endre is a saját korának társadalmi problémáit ágyazta bele Kuruc verseibe, és Faludi György is 56 kapcsán nem csak 1848-49-et találta meg előzményként, hanem 1703-at is. Én máig sajnálom, a Hadtörténeti Múzeumnak volt egy díszüveg ablaka, az 1950-es évek ideológiáját tükrözte, egy 19-es vörös katona, egy 48-as honvéd, és egy kuruc talpas volt rajta. És még az első Antal kormány talán meg is élte, akkor még megúszta, hogy elvigyék, de aztán 2000 körül egy interpellációra levitték Kecelre. Kicsit bosszankodtam, mert én azt a kuruc talpast sajnáltam, meg a 48-as honvédet is, és lehet, hogy meg lehetett volna magyarázni azt a vörös katonát is, aki mondjuk Kassát és Eperjes visszafoglalta 19-ben. Tehát ideológiáktól függetlenül a 19. század óta minden korszak a magáinak vallotta II. Rákóczi Ferenc alakját és korát, ezért is nehéz személyével, korával kapcsolatban tabukat döntögetni. És hát 2011-ben, amikor a szatmári békei fordulójára kellett volna emlékeznünk, és azt kellett volna hangsúlyoznunk, hogy a magyar történelemben a kompromisszumok megkötése is mennyire fontos volt, akkor is nehéz volt elmondani, hogy Károlyi Sándor és Pálffy János nem az az utolsó kutyaütő labanc hazaárulók voltak feltétlenül. Ma egy kicsit könnyebb arról beszélni, hogy a békekötés helyes értékelése mennyire lehet fontos. Tehát ennyit, hogy mi minden rakódik rá az évforduló kapcsán magára, a korszakra és a személyre, a költők, a művészek és a nemzeti emlékezet kapcsán. De hogyan is áll mindez a történettudomány mérlegén? Már maguk a kortársak is feltették, hogy mi is volt II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. Azt hiszem, hogy egy pártatlan kortárs véleményt tudok kivetíteni, hiszen az angol és a holland békeközvetítők a király oldalán álltak a európai hatalmi egyensúly jegyében a Bourbonok megerősödésével szemben, a Habsburg, az osztrák Habsburgokat támogatták. Daniel Defoe, a Robinson Crusoe szerzője fogalmazza meg az akkori angol hírlapban, mi is ez a háború Magyarországon, szabadságharc, War for Liberty.
Messze sötétedik már a sák teteje, ezentúl elrejti a bakony erdeje szülőföldem képedet. Megállok még egyszer, s rejád visszanézek, ti kékellő halmok, gyönyörű vidékek, vegyétek búskönnyemet. Bámulva kergetjük álmunk tarka képét, örökre elvesztjük gyakran éltünk szépét, s későn holnak könnyeink.
A Petőfi Rádióban 1982-ben elhangzott Társalgó című műsorból hallották Berzsenyi Dániel Búcsúzás Kemenes aljától című versének részleteit Básti Lajos előadásában. Berzsenyi Dániel Egyházas hegyén született 1776. május 7-én, legalábbis ezen a napon keresztelték. Vannak olyan kutatói vélemények, amelyek szerint a költő talán egy nappal korábban, május 6-án születhetett. Berzsenyi életének fontos helyszínei még Sömjén, valamint Nikla, ahol házat épített és hosszan gazdálkodott. Niklán hunyt el 1836. február 24-én. Berzsenyi Dániel 250. születési évfordulója 2026. májusa. Erre készülve 2025. szeptemberében Niklán megújult a Berzsenyi Dániel emlékház kiállítása. Címe: Tündérváltozatok műhelye a világ. A kiállítás katalógusában a kurátor Vaderna Gábor irodalomtörténész ezt írta. A tartalmában és látványában megújult niklai tárlat Berzsenyi Dániel ismeretlen arcait mutatja meg. A tájért lelkesedő művészt, a dörgő hangon hazáját ostorozó hazafit, a magába forduló elégikus alkatot, a gyermekeinek művészi nevelést adó íróembert, a kortársai által alig értett, zárkózott karaktert. Berzsenyi Dániel életműve nagy hatást gyakorolt a magyar művészetre.
A berzsenyi életműről azért nagyon nehéz beszélni, mert Berzsenyi rejtőzködő alkat volt. Ez egy nagy közhely, hogy ő volt a Niklai remete.
Voderna Gábor, irodalomtörténész.
Azt már kevesebben tudják, hogy ilyen ismertségű magyar író esetén rettenetesen ritka az, hogy szinte egyáltalán semmit nem tudunk az életéről, és amit tudunk, azt is ő mondta, és egy kicsit bizonytalan, mert egy kicsit ő maga bizonytalanná tette ezeket az adatokat és információkat. Tehát például az első konfliktus góc az az, hogy ő nem volt valami jóban az édesapjával, hogy az édesapja keményen tartotta, hogy szigorú volt. Az irodalom történet írás azért tulajdonít ennek nagy jelentőséget, mert tulajdonképpen a családi múltjáról semmit nem tudunk. Ez egy olyan ember, akiről annyit tudunk, hogy járt a Soproni Evangélikus Liceumba, valószínűleg onnan megszökött katonának, ez is egy kicsit homályos történet, hogy mikor történt, hogyan történt, ezt is ő maga mondja saját magáról, azt is ő maga mondja, hogy nem volt túl jó tanuló, erről van néhány adat, de hogy honnan van ez a költészet, honnan van, hogy egy előbb Vas megyei, majd Somogyi nemesember ül otthon, és verseket irogat, ráadásul ezen a színvonalon, honnan vette ezt a költői tudást, honnan van a műveltsége, erről semmilyen információ nincsen. Hogyha belegondolunk, a magyar irodalom alkotóinál mindenkinél tudjuk, hogy hol tanult, kitől tanult, honnan vette az inspirációt, mit olvasott gyerekkorában. Berzsenyi esetében semmit nem tudunk, kevés információ áll a rendelkezésünkre.
Na de hát hol vannak itt a minták? Hogy jut el egy fiatal ember odáig, hogy Kis János vagy Kazinci olvassa az írásait?
Kis János legalább közvetlen ismerős. Ugye Kis János még nem püspökként, hanem Nemes Dömöl, aki plébánosként ismerte, Sömjén ott volt Dömölk mellett, pár száz méterre laktak egymástól, Kis János volt a Berzsenyi gyerekeinek a keresztapja, és Kis János fedezi fel, hogy ez az ember verseket írogat. Kis János költészete nyilván hatott Berzsenyire, de hogyha ma valaki felüti a Kis Jánosnak a kötetét, az is ugyanakkor jelent meg, mint Berzsenyi, hát azt fogja látni, hogy ezek eléggé másmilyen versek. Tehát, hogy biztos beszélgettek költészetről, de hogy nem utánozta Kis Jánost, az egészen biztos. És hát a Kazinci inspiráció is olyan, hogy Berzsenyi tudatosan készül egy kötetnyi verssel, és Kazincit ebben a kötetben többször megszólítja, és utána rettenetesen megtisztelve érzi magát, amikor Kazinci Ferenccel felveheti a kapcsolatot, és meghitt levelezésbe, igazi, mély baráti levelezésbe kezdenek, de személyesen soha nem is találkoznak.
Bartók Rádió, 1996. A gondolat kalandjai. Bíró Ferenc irodalomtörténészt hallják.
Zseniális emberek voltak, és autodidakták voltak. Példát mondjak, ugye Berzsenyi Dániel 1810-es évek körül kezd el komolyabban foglalkozni a bölcselet kérdéseivel, ugye az esztétika problémáival. Kazinci Ferenc útba igazítja Berzsenyit 1810 táján, aki nekiáll és szívósan, szenvedélyesen tanul, képezi magát, és ugye írja is majd Kazincinak, hogy ugye a bajuszát elnyírta, ami azt jelenti, hogy a provinciális tudatlanságból most már kezd kiemelkedni.
Nem tudjuk, hogy Berzsenyi honnan hozta a költői tudását, az biztos, hogy egyszerre volt benne egy elégikus hajlam, a közelítő térversnek a hajlama, az, aki kicsit borong, kicsit mélabús, a Levéltöredék barátnémhoz című ismertebb versre lehet itt gondolni, aki magányosan irogat a kertbe, és ott van az, ami Berzsenyinek a védjegye volt a maga korában, az ódai lelkesültség,